33 fok várható. Részletes hírénk a híradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai kultúrfitness, hogy hogy indult 1993-ban, és milyen lesz idén 2026-ban a Sziget. Ebben az órában ezekről is beszélgetek Gerendai Károly kulturális szervezővel. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Több gigabyte érzés bennem lakozik, még nem száradt meg a festék. Nem vártak a topra, start pisztolyra, és nem hangzott el a tessék. Egy percemet írja meg az örkény, nem kell, hogy belelapoz. Most a forgatókönyv újabb szerepet hoz.
Ez nem ugyanaz az évad, nem ugyanaz a rész. Sok millió homok szemből lettünk egy egész. Ez ugyanaz a táj, de mégis szabadabb. Ugyanaz a ház, de egyben nyitottuk a falakat. Szabadabb. Ezt a punani masszi felem táncol a lány, csak a pohar plasztik. Olyan sok a hamis, hogy az igazi antik.
kezedet hajt ki. Viszont ő te pesget bontott, szebb világra mondunk, ma tóztott ez a lélek, de egy a hotspot, az ország végre kapcsolódott. Kelet helyett a nyugatra, szabad tudatra nem kell usanka, a keretek helyett a nyugalmat választottuk.
Ez nem ugyanaz az évad, nem ugyanaz a rész, sok millió homok szemből lettünk egy egész. Ez ugyanaz a táj, de mégis szabadabb, ugyanaz a ház, de egyben nyitottuk a falakat. Szabadabb. Szép ez a táj, kövek hullanak alá, a szívekről a súly lekerült. Sok külön élet és sok külön út, de egyszerre veszünk levegőt. Szabadabb.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fesztiválok világában fogunk kalandozni. Európa, illetve a világ egyik legnagyobb fesztiválja fűződik a velem szemközt ülő úriemberhez, aki egyébként nem csak a fesztiválok világában, hanem a gasztronómia világában és a kortárs művészetek világában is eléggé otthon van. Gerendori Károly velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jól jöttél, hello!
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
Még mielőtt beszélünk erről a bizonyos sok évtizedes kulturális misszióról, ami van neked, nem csak az autóból, hanem egyenesen a Spitzbergákról érkeztél?
Így van, igen, tegnap este értem haza, mert hogy most ott voltunk egy pár napot a feleségemmel és barátokkal.
Mert hogy te ilyen nagy világutazó vagy, tehát hogyha nem arról van szó, hogy akkor szigetet szervezek, vagy a gasztronómia különböző bugyraiba ásom bele magam, akkor gyerünk és utazzunk sokat.
Hát igen, igyekszem az elmúlt években azért minél több időt úton lenni, és megismerni, amit csak lehet a világból, de azért hozzáteszem, hogy ez nem csak kikapcsolódás sokszor, hanem egyfajta ilyen inspirációs utak is, hiszen az ember, hogyha járja a világot, akkor és nyitott szemmel járja, akkor azért mindig láthat olyan dolgokat, amiből tanulhat, és esetleg az itthoni, akár a vállalkozásaimban, akár egyéb más területeken hasznosítani tudok.
Erre majd a későbbiekben visszatérünk, erre a bizonyos inspirációs forrásra, viszont tekergessük vissza az időkerekét. 1993-at írtunk, hogyha minden jól megy, tehát hogy még az elmúlt évezred végét írtuk, amikor jó magad még 21-23 évesen fogtad magad, vagy fogtátok magatokat, többen voltatok is, úgy gondoltátok, hogy igaz, hogy nem csináltunk még ekkorát meg ilyet, de mi lenne, hogyha itt ezen a szigeten pár fellépő lenne, és az emberek megjönnének. Diák-sziget.
Hát jó rég volt már, de igen, én akkor 22 éves voltam, amikor belekezdtünk, és valóban még ugye akkor Diák-sziget néven, aztán pár évvel később lett belőle csak sziget, mert hogy ott az elején mindenféle ilyen félreértések adottak ebből a névből, hogy ott így telefonálgattak, meg írogattak nekünk a szülők, hogy akkor hol kell ebbe a diáktáborba befizetni a gyereketnek, hogy ebédet is lehet előfizetni, meg mindenféle ilyen fura kérdések voltak, és akkor úgy éreztük, hogy talán ezt jobb, hogyha ezt a diák szócskát ezt kihagyjuk belőle, és akkor ugye egyértelműbb lesz, hogy mit is szeretnénk. Akkor is voltak már ilyen mindenféle szlogenjeink, hogy az egyik hogy volt, hogy kell egy hét együttlét, a másik, hogy itt mindent szabad, és semmit sem muszáj, és akkor így ez a diák szócskához próbáltunk egy ilyen világegyetemisták találkozója szlogent hozzáfűzni Müller Péter Sziámi tollából, mert ugye együtt indítottuk ezt az egészet. Akkor én még a Sziámi zenekarnak voltam a menedzsere, és ugye a Péterrel, illetve egy Szegfű Balázs, most már Karafiát Balázs nevű harmadik fiúval együtt indítottuk el, és alapvetően a barátainkkal kezdtük el ezt az egészet szervezni. Most már egy utólag azt gondolom, hogy nyugodtan be lehet vallani, hogy valójában inkább magunknak, meg a haveroknak, meg a haverok haverjainak, mert hogy ezt akkor egyáltalán nem gondoltuk, hogy ebből majd lesz egyszer akár egy nemzetközileg is jegyzett fesztivál.
Kicsit kinőtte magát. Hogy történt ez? Kicsit lássunk már bele, hogy emlékszel-e még arra, hogy nem tudom, leültetek a Siamival, meg az említett srácokkal, és akkor nem tudom, cappuccino mellett, egy sör mellett valahogy. Nem csinálunk itt egy rendszerváltás után pár évvel, vagyunk egy ilyen, nem tudom, Nyugat-Európára jellemző ilyen kis jamborit, vagy ki volt az alapötlet, vagy hogy építettétek fel?
Hát igazából az alapötlet az onnan jött, hogy valójában az EFOT nevű rendezvényről kezdtünk el beszélgetni a Péterrel, egy koncertről hazafele jöttünk éppen valahonnan vidékről, és így az arról beszélgettünk, hogy mi az, ami tetszik, és mi az, ami nem tetszik nekünk az EFOT-ba, és hogy milyen lenne szerintünk egy jó EFOT, és akkor egy ilyen véletlenek egybeeséseként, miután erről akár így több órát beszélgettünk, és úgy valahogy úgy megfogalmazódott bennünk, hogy milyen lenne szerintünk egy jó ilyen nyaralós, egy hetes, nem csak párnapos, sokszínű, nem tudom, olyan esemény, ami az akkori időkben még nem igazán voltak ilyen események, és akkor így pont másnap mentünk be a fővárosi önkormányzathoz egy Siami koncertről tárgyalni a Budapesti Búcsú nevű rendezvény kapcsán, mert akkor volt ugye előtte nem sokkal, az oroszok kivonultak, és ezt ünnepelte akkor még a főváros évről évre, és akkor ott is elmeséltük, hogy hát tegnap arról beszélgettünk, hogy jó lenne egy ilyen rendezvény, és akkor ott a Tisza Zoltánnak hívták azt a irodavezetőt, aki, amikor ezt elmeséltük, akkor ő mondta, hogy hát ez tök jó, hát csináljátok meg. És akkor, amikor kijöttünk onnan, akkor ültünk be egyébként egy ilyen kávézóba ott a fővárosi önkormányzat mellett, és kezdtünk el ezen ötletelni, hogy jó, de hogy kéne ezt megcsinálni, hogyha ezt most tényleg nekünk kéne összehozni.
És aztán utána a gondolatokat tett követte, és 1993-ban létrejött az első. Voltak vízióitok, hogy ez mennyire lesz sikeres, vagy amikor megnyitottátok az elsőt, mindenféle reklámokkal teleplakátoltátok, meg print volt, meg minden volt, és akkor azt néztétek, hogy akkor ezt mit csináltuk, ennyi ember ide jön, vagy tudtátok, hogy akkor ilyen, ez meg lesz csinálva, és akkor itt
nem, rá. Hát egyrészt tényleg teljesen amatőrök voltunk, sose csináltunk előtte ilyet, tehát szerveztem már akkor koncerteket, de fesztivált és ilyen léptékű dolgot egyáltalán nem, persze azért a kezdeti sziget sokkal kisebb volt, mint ahogyan ma ezt láthatja az, aki most oda kilátogat, de akik még emlékeznek arra az időkre, akkor azért tényleg nagyon más világ volt. Eleve már azt is nagyon nehéz megértetni a mai fiatalokkal, sokszor hívnak ide-oda előadásokat tartani oktatási intézményekbe is, és általában azzal kezdem, hogy megpróbálom nekik elmagyarázni magát, azt a kort, mert hogy egy mai fiatalnak ezt nincs honnan érteni, hogy még nincs internet, nincs mobiltelefon, nem tudom, olyan dolgok, amik ma már teljesen természetes részei az életünknek. Úgyhogy például az egyik kedvenc ilyen sztorim, amit el szoktam mesélni, hogy akkoriban a Péter Nemesrádón egy zalai kis faluba lakott lent, és mi úgy tudtuk egymással tartani a kapcsolatot, hogy meg volt beszélve, hogy én, mint menedzsere, minden nap 11 órakor fölhívom őt ott az ottani telefonfül, az ottani telefonfülkébe, ahol ő lesétál a faluba a telefonfülkéhez, és akkor itt a városi vonalról fölhívom őt, és akkor itt tudunk egymással kommunikálni. Most ez ugye ma már inkább ilyen megmosolyogják az emberek, de hogy ugyanezek között, a körülmények között kellett akkor ezt létrehozni egyébként egy szigetet, vagy akkor még Diák-szigetet, hogy nem az volt, hogy bárkit csak úgy elérünk e-mailen, vagy bármilyen egyéb csatornán, mint ahogy a közönségnek is azt elmagyarázni, hogy egyáltalán mi az, hogy fesztivál, azzal kellett kezdeni. Tehát nem annyi volt az elég, hogy kiírtad, hogy fesztivált szervezünk, mert ezt így nem értették az emberek, hogy mi az, hogy fesztivál. Hát itt nem szoktak ilyenek lenni. Vagy ha igen, akkor az 100 dal fesztivál, vagy nem tudom, olyasmi típusú fesztiválok, ami teljesen más, mint amit mi értettünk alatta.
És aztán megvan még az a pillanat, ott voltatok, amikor a legelső ember, amikor az első sziget megnyílt, belépett, délután nem tudom, 3-4 magasságában, ott álltatok mindannyian szervezők, és akkor nem tudom, valaki átvágta a szalagot, hogy akkor ezennel megnyitom.
Hát ilyen konkrétan nem volt, hogy ilyen a ünnepélyes kapunyitás vagy a megnyitás, hanem akkor még az volt, hogy akkor még a rendezvényen volt az első este, hogy akkor így a nagy színpadon volt egy ilyen kvázi köszöntés a közönségnek, de egyébként az igazság, hogy már maga ez az egész, ez egy picit ilyen furán ment, hogy előtte volt nem sokkal egy Siami tábor lent Zalában, és azokat, akik ott a zenekarnak a törzs rajongó köre volt, őket hívtuk át, hogy ők jöjjenek át utána a szigetre, és ők legyenek a házigazdái gyakorlatilag a szigetnek, és segítsenek nekünk ebbe, hogy egy picit ők már ilyen beavatottként valamennyire ott majd guide-olják az közönséget, akik majd jönnek, de például az, hogy mennyien jönnek, arról előre fogalmunk se volt, hogy most, és azért az egy nagy dolog volt, hogy már a legelső évben 43 ezer látogatója volt a szigetnek, aztán pont azért, mert látták, hogy ez valami jó dolog, a következő évben már 143 ezeren, és utána így is még azért éveken keresztül volt egy ilyen nagyon látványos növekedési időszak, csak ezzel párhuzamosan azzal is szembesültünk, hogy az ország méreteihez képest nagyon hamar, nagyon nagy lett ez a rendezvény, és hogy csak akkor fogunk tudni érdemben továbbfejlődni, hogyha valahogy akár meg tudjuk szólítani a nem hazai látogatókat is, és akkor ugye a 90-es évek vége felé volt az, hogy egyre inkább tudatosan elkezdtük építeni már a nemzetközi kommunikációnkat is, és hát részben olyan programokat szervezni, ami akár érdekes lehet, nem csak a hazai közönségnek, részben meg azzal el kellett kezdenünk foglalkozni, hogy hogy lehet egyáltalán nemzetközivé tenni egy magyar eseményt, mert hogy ez ilyen alapvető kihívások voltak, hogy mondjuk a rendezők, vagy a különböző vendéglátó, van egyéb helyen dolgozó emberek közül, hogy találunk olyanokat, akik majd beszélnek nyelveket, mert hogy az ugye önmagában nem volt egy elvárás egy biztonsági őrtől, hogy ő egyébként beszéljen nyelveket.
Ez a Kultúrfitness ez itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gerendai Károly, kulturális szervező, icipici szünetet tartunk. Aztán folytatjuk.
Nyár volt, vörös az égbolt, a szívünk is táncolt, és közöttünk a szerelem lángolt, senki sem vádolt, néha csak ránk szólt. Ne olyan hevesen, lehet, hogy nem is döntöttünk helyesen. Maradt egy pár kép, és a forró nyárból minden emlék megrészegített, és már rég oda visszavágom, hogy minden rezgését újra éljem.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Gerendai Károly kulturális szervező. Üldögél velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Hello!
Az imént a kezdetekről beszéltünk, 1993-ig mentünk vissza, organikusan fejlődött a sziget, volt 2 év, amikor kimaradt, ebben az évben újra lesz, majd beszélünk nem sokára, az idei 2026-os Island of Freedomról, a szigetről, a fellépőkről, a nulladik, mínusz egyedik, stb. Napokról, viszont organikus fejlődés, hogyha visszatekintesz arra, amikor még te csináltad, vagy amikor most újra te csinálod, tök mindegy, ez egy ilyen kicsit furcsa helyzet. Szóval mi volt az, amikor, az a pont, amikor azt mondtátok, hogy a világ egyik legjobb fesztiválját csináltuk, meg Ausztráliából jönnek, és itt töltenek csak azért, nem tudom, másfél-két hetet, hogy akkor itt ezt lássák és átérezzék. Ez az első, nem tudom, 2-3-4-5 év után volt, vagy volt egy ilyen pont egyáltalán, amikor rájöttetek?
Hát ilyen egy konkrét pontot kevésbé tudnék mondani. Volt néhány olyan dolog, ami most így, ahogy a kérdés fölteszed, beugrik, amihez így talán kötni lehetne. Az első ilyen fontos pont ma már ugye sajnos nem is létezik, azt hiszem, a Music Television, de egyébként akkoriban azért ez egy nagyon Ray fontos médium volt, ami a világon tényleg nagyon sok fiatal követett, és az, amikor 94-ben már akkor egy a Diák-sziget szó mellé a Eurovusztak szót oda vigyeztettük, mert akkor volt a 25 éves jubileum a Vusztaki Fesztiválnak, és erről, amikor már beszámolt mondjuk a Music Television is, vagy akár nemzetközi hírekbe is bekerült, hogy Magyarországon van egy ilyen megemlékezés, az volt az első ilyen dolog, amikor így azt éreztük, hogy ez lehet akár nagyobb vagy jelentősebb esemény is, mint önmagában, amit először gondoltunk. Aztán utána következő ilyen fontos fordulópont az talán a 97-98-as években, amikor már olyan nemzetközi előadók, mint David Bowie például jöttek el a szigetre, akik már tényleg akkor is olyan A-kategóriás sztárok voltak a világban, ami azért így sok embernek fölhívta a figyelmét arra, hogy itt valami történik ebben a kis országban, és aztán utána így nagyjából a 2000-es évek első évtizedének közepére volt az, hogy eljutottunk oda, hogy már a látogatóinknak a több mint 50%-a a bérletvásárló látogatóinknak a határokon túlról érkezett a világ minden tájáról, és akkor vált szerintem úgy mindannyiunk számára egyértelművé az, hogy egyébként azért a sziget egy nemzetközi esemény lett, és valóban egy tényleg a világon is jegyzett nemzetközi fesztivál, és aztán jöttek már mindenféle olyan elismerések is, most, hogy őszinte egyek a konkrét évekre már nem emlékszem, amikor aztán a legjobb nemzetközi nagy fesztivállá választotta a Nemzetközi Fesztivál Szövetség, illetve ott volt ugye szakmai szavazás is, meg közönség szavazás is, és minden kategóriát azóta már sikerült elnyernünk, úgyhogy azt tudom mondani, hogy most arra nekem is még mindig fura ezt így emészgetni, és így néha csak így a kíváncsiság kedvéért így beírok ilyen kereső szavakat, meg az AI-nak mondom, hogy egyébként mit érdemes tudni, és azért az egy olyan jó leső érzés azt látni, hogy ha csak úgy beírod a Google-be azt, hogy nem tudom, Sziget Fesztivál, akkor az első találatok arra fognak kijönni, hogy a világ top 10 fesztiválja egyike, vagy a világ egyik legjelentősebb fesztiválja, vagy a nem tudom, tehát olyan típusú válaszokat kapsz az internetről, hogy azért ez tényleg ma nemzetközileg is egy komoly dolog.
Miben mérhető a siker, Károly Karcsi, melyiket mondhatom?
Amelyik jól esik.
Abban, hogy látogatószámban ki kell tenni, hogy megtelt, vagy abban, hogy akkor mennyi bevétel marad, vagy hogy milyen fellépők vannak, vagy ezek bármilyen kombinációja.
Hát ezek is, meg még tudnék még további pár szempontot mondani. Én azt gondolom, hogy a siker mindig a leginkább, vagy legalábbis a számomra legfontosabb siker az, hogy a közönség hogyan érzi magát, és erre a legjobb visszajelzés az mindig az, hogy a következő évben hogyan indul be a jegyelővétel. Ugyanis amikor egy jól sikerült sziget van, akkor sikerül elérni azt, ami szerintem minden fesztiválnak a vágya, hogy akkor egy jelentős részét a következő évre eladható jegyeknek rögtön a sziget után már el tudod adni, mert úgy mentek el az emberek, hogy wow, ez milyen jó volt, ide vissza akarunk jönni, és ez adja azt a fajta alapot mindig a következő évre, hogy tudsz tervezni valamennyire azzal, hogy egyáltalán milyen látogatottsággal, milyen költségekkel mer tervezni, ugyanis azért az ágazat maga, tehát ez a fesztivál ágazat, ez az elmúlt években azért elég sok nehézséggel szembesült, tehát volt így a 2000-es, mondjuk inkább azt mondjuk a 90-es évektől 2015-ig körülbelül egy ilyen nagyon látványos felívelő időszaka a fesztiválozásnak, a világon mindenfelé egyre több, egyre nagyobb fesztiválok lettek, és ebben szerencsére mint tényleg jókor voltunk jó helyen, és el tudtunk egy olyan piaci pozíciót foglalni, ami azért nagyon sokáig segítette a szigetet abban, hogy tényleg egyszerűen a később indult fesztiválokhoz képest például már nagyobb volt az ismertségünk, vagy kialakult egy törzsközönségünk, és ahogy egyre erősebb lett ez a verseny, ezzel párhuzamosan sajnos megtörtént néhány olyan piaci változás, az egyik ilyen legfontosabb az, hogy a nagy zenekarok, akikre azért mégiscsak a legtöbben kíváncsiak, rájöttek arra, hogy ők a szóló koncertjeikkel már sokkal több pénzt tudnak keresni, mint egyébként a fesztivál fellépésekkel, mert az lett a modell, hogy ők az jegybevételnek valamekkora százalékát viszik el, tehát elkérnek egy minimum fix összeget, de egyébként egy normál koncertnél azt mondja, hogy mondjuk a költségek levonása után kérem a 80-85%-át a bevételnek. Ez ugye nem tudja előre, hogy mennyi, de ehhez hozzátesz, hogy mondjuk kérek minimum 2 millió dollárt, de egyébként meg a bevételnek a 85%-át. És ehhez képest egy fesztivál nem tudja azt mondani, ahol sok zenekart kell kifizetni, hogy ő a bevételnek odaadja egy jelentős százalékát. Arról nem beszélve, hogy ilyenkor ugye mi a semmiből építünk föl ott egy várost. Tehát ez nem ugyanaz, mint hogy kibéreljük a Budapest Parkot, vagy a Puskás Stadiont, és ott már fixen ott van minden infrastruktúra, hanem itt nekünk kell hozzá mindent létrehozni ugyanabból a bevételből, ami egyébként a jegyekből jön főleg be. Van persze vendéglátás, meg szponzori bevétel is valamennyi, de azt gondolom, hogy más az üzleti modell. És ez azt eredményezte, hogy miközben a részben persze az online csatornák segítették is ezt a folyamatot, hogy a rajongók azok egyre közvetlenebb kapcsolatban vannak az ő sztárjaikkal, ezáltal az ő koncert koncertjére, hogyha elmegy egy szóló koncertre, akkor egyrészt elkölti ott a pénzét, másik részről ott csak őt kapja, akit őre ő igazán kíváncsi, nem kell azon gondolkodni, de hát itt van egy csomó olyan előadó is, aki engem annyira nem érdekel. Harmad részről meg az előadó is így többet keres, és ráadásul sok szempontból nagyobb showt is tud csinálni, mert ott tényleg minden róla szól. Tehát az az ő színpadképe, az ő technikája, az ott minden az ő koncertjéről szól. Még egy fesztiválon van egy fix színpad, egy fix technika, ahol van 40-45 perc átszerelni két koncert között a színpadképet. Ott nem fogsz tudni egy olyan teljes értékű showt adni, mint amit egy szóló előadáson egy-egy ilyen világsztár tud. Más szempontból meg persze vannak előnyei a fesztiváloknak, mert hogy ott olyan közönség is lát téged, aki különben nem miattad jött be, és ezáltal népszerűsíteni tudod a saját produkciódat mások előtt is, de ma már az online világban ez a népszerűsítés ez más módon is megtehető, ehhez nem kell elmenni feltétlenül, míg mondjuk 20 évvel ezelőtt sokkal inkább számított az előadóknak.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gerendai Károly kulturális szervező. Icipici szünetet tartok, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Mostanában minden este olyan, mintha az utolsó lenne, meg minden reggel olyan, mintha a halál kergetne. Valahogy meg kell mentsem magam, amíg hiszek benne, hogy egyszer megváltozhatok. Mostanában sok minden bánt, ami eddig még csak nem is érdekelt, annyi régi emlék bennem, ami új életre kelt. Úgy maradhatnék mindig, aki régen voltam én, ha már nem emlékszem rá, annyira messze fújt a szél. Ahogy kiürül a hát, kifakul ez a kép, betemet a magánya, most beleveszek én. Belemeg ez az út, ahogy menekülök el, de ő még szorosan alá. Ilyen mikor kiszakad belőlem a lélek, már nem vagyok itt most, csak a fűszár. Legurul a szemből egy koszos ígéret, hogy változom majd, ha már mi száll. Akkor majd leunyom a szemem is, megadom magam ellenet, hogy láss ki vagyok igazán. De addig szorítom az emlékeket, nehogy oda vesszenek, szorítom a szívem igazán. Yeah, yeah. Eltűnnék bárhol most már, csak mindent veszítsük el, mert annyira unom, hogy önmagam vagyok, jöjjön bármi, nem érdekel. Lennék új, mint a hajnali harmat, reszketek minden reggeltől, vagy a sötét kétség, ami most szorongva száll fel a lelkemből. Most leszek én a kérdés, meg leszek én a válasz, leszek a megértés, amikor kell a támasz. Leszek a pimasság, meg leszek az a lázat, leszek az igazság, meg leszek én a látszat. Istenem, kérlek, csak magamtól védek, mert arra tanulik, én úgy veszek el, hogy már senki nem lesz, aki majd utol érhet, érhet. Ilyen mikor kiszakad belőlem a lélek, már nem vagyok itt most, csak a fűszál. Legurul a szemből egy koszos ígéret, hogy változom majd, ha már muszáll. Akkor majd leunyom a szemem, és akadom magam ellene, hogy láss ki vagyok igazán. De addig szorítom az emlékeket, nehogy oda vesszenek, szorítom a szívem igazán. Ilyen mikor szakad belőlem a lélek, már nem vagyok itt most, csak a fűszál. Legurul a szemből egy koszos ígéret, hogy változom majd, ha már muszáll. Akkor majd leunyom a szemem is, megadom magam ellene, hogy láss ki vagyok igazán. De addig szorítom az emlékeket, nehogy oda vesszenek, szorítom a szívem igazán.
Petőfi Rádió,
Kulturfitness, Szani Rolanda.
Amíg az álmomat élem, járom meg télen, kérlek ne ébresz fel. Indulj a szólók, nem kellene burkok, csak a kormány ne engedd el. Jó lesz az irány, jó kedven nincs hiány, semmit csak fenekeddel. Főleg ha azt kérik a nagy színpadról, hogy most már kezeket fel, akkor kezeket fel. Mutasd a tenyereddel, akkor kezeket fel. Semmit csak fenekeddel, akkor kezeket fel. Veszítsd a fejedet el. Főleg ha azt kérik a nagy színpadról, hogy most már kezeket fel. Már télen látom, hogy mi lesz nyáron, nyugi, de marad egy hely. Csak akkor jöhetsz, ha nem mindig követsz, kell egy kis rejtek hely. Nem félek attól, hogy reggel hatkor beírod kevesebben. Főleg ha azt kérik a nagy színpadról, hogy most már kezeket fel, akkor kezeket fel. Mutasd a tenyereddel, akkor kezeket fel. Csak fenekeddel, akkor kezeket fel.
tenyereddel, akkor kezeked fel. Csábíts a fenekeddel, akkor kezeked fel. Veszítsd a fejedet el, főleg ha azt kérik a nagy színpadról, hogy most már kezeked fel, akkor kezeked fel. Mutasd a tenyereddel, akkor kezeked fel. Csábíts a fenekeddel, akkor kezeked fel. Nem kérem kevesebb szer, főleg ha azt kérik a nagy színpadról, hogy most már kezeked fel.
Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Sziget világában kalandozunk. 1993-ban indult hódító útjára az, ami ebben az évben 2026-ban is lesz, és még mindig Gerendai Károly ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Hello.
Amikor elkezdtétek, akkor még nem volt Insta, nem volt Facebook. 1993-94 a tévéből, a különböző plakátokból, újságokból értesültünk róla. Manapság pedig, hát hogyha valaki elmegy egy akármilyen fesztiválra, akkor már élőzik, akkor már kiteszi mindenki, és tudja, hogy akkor holnap, vagy nem tudom, két óra múlva már nekem is otthon kell lennem. Nem csak a minket körülvevő világ változott meg, hanem a fesztiválok világa is, meg a közönség is megváltozott. Amiben mi felnőttük, imádtuk a Szigetet, végre mehetünk, port fogunk köpni 2 héten keresztül, nem baj, akkor is ott leszünk. A mai fiatalok, a 2000 után születettek, ugyanígy gondolják, még járnak még fesztiválra?
Szerencsére járnak szórakozni és fesztiválokra is, de nagyon mások az igényeik, amit persze megint nem lehet így általánosítani, mert sokfélék azért a fiatalok is, de azt látjuk, hogy mondjuk az év, vagy még inkább a most fölnővő alfa generáció már sokkal tudatosabban gondolkodik a fogyasztási szokásait illetően is, és sokkal magasabbak az elvárásai, akár a komfort kapcsán, akár egyáltalán ez a well-being nevű csoda szó, vagy nem tudom, ami most nagyon meghatározza az ő gondolkodásukat. És ők például már, tehát nekem érdekes volt most, hogy visszajöttem a Szigethez, és így elkezdtem tanulmányozni az elmúlt években készült felméréseket, hogy, vagy ilyen közönség visszajelzéseket, hogy mi tetszik, mi nem tetszik. Akkor például ez egy ilyen fura dolog volt, hogy egyre többen mondták azt, hogy nekik az nem tetszik, hogy ilyen hosszú ez a rendezvény, és ilyen sok minden van ott, mert hogy egyébként akkor ők elfáradnak, és nem fogják tudni kipihenni magukat ott majd fel kellőképpen. Úgyhogy most ezért tudatosan csinálunk olyan chill zónákat, olyan feltöltő pontokat idézőjelbe, ahol úgy megpihenni lehet, és egy picit úgy feltöltődni a Szigeten, mert hogy úgy látszik, hogy erre is határozottan igénye van a közönségnek, és ez valahol tök normális, tehát ők jól akarják érezni magukat, és attól érzik jól magukat, hogyha amikor bulizni akarnak, akkor buliznak, de amikor éppen meg megpihenni akarnak, akkor meg megpihenhetnek. Míg mondjuk azért ez nem tudom, 10-20 év ezelőtt ez úgy nem ez volt az elsődleges elvárás. És hát ugyanígy mondhatnék még számos más dolgot, amiben máshogy gondolkod. Például az, hogy ugye sokkal kevésbé fogyasztanak alkoholt, sokkal inkább odafigyelnek az étkezésükre, az egészségtudatos étkezésre, sokkal inkább elvárás, ami egy jó dolog a fiatalok részéről, az, hogy minél környezettudatosabb legyen egy fesztivál, és minél kisebb legyen a környezeti lábnyoma, és ezek olyan dolgok, amik valahol tök normális, a világ ebbe az irányba megy nekünk, ezeknek a kihívásoknak meg kell tudni felelni, sőt én mindig próbálom azt mondani a kollégáknak, hogy ebben nekünk kell megpróbálni minél innovatívabbnak lenni, és beelőzni akár a versenytársainkat, és minél több olyan dologgal előállni, amivel pont azt tudjuk az ászlóra tűzni, hogy mi ebben is jobbak vagyunk, mint a versenytársaink.
Kis kitekintés, mennyire vagytok jóban, vagy mennyire tartjátok a kapcsolatot a világ különböző nagy fesztiváljaival, nem tudom, Glastonbury főszervezővel, pont a telefonáltok?
Hát én egyáltalán nem, de nem is az én dolgom ez. Vannak kollégák, akiknek ez a fajta kapcsolattartás jobban a feladatai közé tartozik. Nyilván van, aki a zenekari ügynökökkel, menedzsmentekkel van, van, aki a más fesztivál szervezőkkel, tagjai vagyunk több különböző nemzetközi szervezetnek is, van, amiben elnökségi tagok is, és ilyen értelemben van egy élő kapcsolat, de azért ez nem azt jelenti, hogy naponta hívogatjuk egymást, hanem inkább arról van szó, hogy egy csomó olyan kérdés merül föl, amit érdemes egyeztetni, hogy ti hogy oldjátok meg, hogy kezelitek ezeket a kihívásokat, vagy akár abban egyeztetni, hogy ebben az időszakban mondjuk kik lesznek azok a zenekarok, akik turnéznak, akkor hogy lehetne úgy összerakni, mert itt azért amikor turnéznak, nem mindegy, hogy épp Amerikában mennek, vagy Európában lesznek, vagy akár Európán belül is, most éppen Észak-Európában, vagy Dél-Európában koncertezik egy-egy előadó, és ilyenkor érdemes összebeszélni a velünk egy időben levő más rendezvények szervezőivel, hogy akkor együtt tegyünk akár egy csomagban több bulira is ajánlatot, mert akkor nagyobb eséllyel tudjuk megszerezni azokat az előadókat. Meg hát azért nyilván azok a kihívások is, akár az ilyen biztonság, közérzet, nem tudom, amik egyre inkább fontosak. Most például ugye azt látjuk, hogy azok, ami most is az elmúlt napokban ez a hőhullám, ami volt, azért ez mondjuk, hogy egy fesztivál alatt van egy ilyen 40 fok körüli hosszú ilyen időszak, azért az egy olyan plusz feladat, amire érdemes ilyenkor körbe kérdezni más fesztivál. Talán hallottad, hogy a DEFCON például elmaradt most, ugye amiatt, mert hogy egyszerűen nem volt még soha ilyen hőhullám Hollandiában, és nem merték megtartani a rendezvényt. Tehát, hogy ilyenkor azért mindig megy ilyen automatikusan egy ilyen körtelefon, körimél a szervezők között, hogy kinek milyen best practice-ei vannak arra, hogy egyébként egy ilyen helyzetet hogy lehet kezelni.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Gerendai Károly kulturális szervező. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.
Szeretném érezni, hogy itt van a helyem, és aztán boldogan, boldogan veled. Úszni a víz tetején, te meg én, hogyha fúj a szél, karolj belé. Szeretném érezni, hogy itt van a helyem, és aztán boldogan, boldogan veled. Úszni a víz tetején, te meg én, hogyha fúj a szél. A viharos ég is lassan elcsendesül. A vér kering a holthassal, mind egyre megy, mind elvegyül. Mind egyre megy, mind elvegyül, mind körbeér, mind megkerül. Mind összeérnek fenn a fák, mi rám borulnak, látom már. A régi házod, mennyi emlék, itthon vagyok, nem csak vendég. S hallom már, hogy énekelnek, kergetőzve közelednek. Ébredezik most a tár, egy száncsapás is ugrom már. Szeretném érezni, hogy itt van a helyem, és aztán boldogan, boldogan vele. Úszni a víz tetején, te meg én, hogyha fúj a szél, karolj belé. Szeretném érezni, hogy itt van a helyem, és aztán boldogan, boldogan vele. Úszni a víz tetején, te meg én, hogyha fúj a szél, karolj belé.
Fitness. Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Gerendai Károly kulturális szervező ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, Háró Karcsi.
Hello.
Szóval idén is lesz Sziget. Ugye volt pár év, amikor elmaradt, meg volt mindenféle herce-hurca, hogy akkor ki csinálja, hát hogy csinálja. Igen, aztán utána te kiszálltál, visszaszálltál, és lesz Sziget. Luis Capaldi nagyon szépen énekel egyszer-kétszer, néha a közönség segíti ki, most idén jön, ha minden jól megy, és amikor elindult 93-ban, akkor még pár napos volt, aztán utána lett nulladik, mínusz egy, mínusz kettő, plusz akárhány napok voltak. Most hogy állunk, Karcsi?
Hát most az alapnapok az 5 nap, az ugye úgy van, hogy 11-től 15-ig augusztusban, de lesz ismét egy nulladik és egy mínusz egyedik nap is, ugye a mínusz egyedik napon, sőt még igazából egy mínusz kettedik is, de az nem közvetlen az általunk szervezet, hanem mi ott csak a területet biztosítjuk egy másik rendezvénynek, de aztán utána a mínusz egyedik napon vasárnap Bródi János életművének szenteltünk egy napot, és gyakorlatilag az Illéstől a István a királyon át, a Konzsuzsa, Valász Judit és mindenféle, meg a szóló szerzeményeiből egy olyan csomag állt össze, amit 50 előadó fog a saját értelmezésében, többek között nyilván a végén Bródi János is, de hogy tényleg a nagyon széles, az Áriától Presser Gáborig mindenféle korosztályból jönnek előadók és dolgozzák föl az ő szerzeményeit, aztán utána lesz egy ilyen a régi Sziget hangulatát fölidéző ilyen nosztalgia napunk a nulladik napon, ahol a Fét lesz, a Morcsiba, a Gorán Bregovics lesznek a nagy színpados előadók, utána pedig egy afterparty lesz Korda Gyuri bácsival, Jankovics Petivel, és az egy ilyen régi Sziget felidézés, és utána jönnek a normál napok, a megszokott nyilván világsztárokkal, meg egy csomó új dologgal is, mert azért igyekszünk fejleszteni, egyrészt vissza is hoztunk régi, jól működő dolgokat a Lumináriumtól, a nem tudom, különböző új helyszínek, pedig például ugye a Budapest Parkkal csinálunk most már egy magyar nagy színpadot, illetve igyekeztünk ezt a kulturális sokszínűségét és szolgáltatás részét még jobban megerősíteni a Szigetnek, mert én azt látom, hogy sajnos azzal, hogy minden energiát, pénzt arra koncentráltak az elmúlt években, hogy abban a versenyben ne maradjanak le, hogy minél nagyobb világsztárok legyenek, közben egy picit megfakultak azok a színei a Szigetnek, amitől igazából a Sziget Sziget, hiszen hogyha belegondolsz abban, nyilván mi magyarok elsősorban a Szigeten nézhetünk meg sztárokat, de mondjuk, hogyha egy holland vagy egy angol fiatalnak érvelni akarsz azzal, hogy miért jöjjön el a Szigetre, ott hiába mondod neki, hogy föllép a Luis Capaldi, hiszen az ott is föllép az ottani fesztiválokat, ezért önmagában nem fog ide utazni. Neki pont az kell, hogy ez egy nyaralás élmény legyen, egy olyan közösségi élmény legyen, egy olyan kulturális élmény legyen, amit csak itt kaphat meg, és amitől a Sziget igazából Sziget. Úgyhogy ezt a részét próbáljuk nagyon megerősíteni, illetve jobban szeretnénk újra a magyar közönséget is bevonni, ezért van magyar nagy színpad, ezért szeretnénk egy picit nyitni, hogy nem csak az Z-generációban gondolkodni, hanem mindenféle, akár egy picit idősebb, vagy akár fiatalabb közönséget is megszólítani, mert szerintem a Szigetnek ez volt mindig az ereje, hogy valójában senki nem érezhette úgy, hogy ez csak neki szól, hanem ez mindenkinek szólt, és egy ilyen nagyon nyitott, nagyon befogadó közeg volt mindig is.
Amikor létrejött, még a 90-es években, akkor hát majdnem 100%-ban magyar előadók, vagy 100%-ban magyar előadók. Aztán volt egy időszak, amikor temérdek külföldi előadó, és nagyon kevés magyar előadó, és aztán most meg ott járunk, hogy nem tudom, hol járunk. Tehát, hogy nyilván a mai fiatalokat, azt látom én is, persze javíts ki, hogyha tévedek, hogy minthogyha elbillent volna. Tehát, hogy minthogyha jobban érdekelné a magyar közönséget, akár az I, akár az alfa generációt, az, hogy akkor, mint amit említettél, az Azaria, a Betonhofi, a Pogány induló, stb. Tehát, hogy minthogyha velük kellene megtölteni a Szigetet.
Hál' Istennek, én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogyha a hazai előadók meg tudják szólítani a hazai közönséget, hiszen ők általában csak a hazai közönséget tudják igazán megszólítani, vagy nagyon kevesennek adódott meg, hogy nemzetközileg is sikeresek legyenek a hazai előadók közül. Ezért ez fontos, hogy itt legyen egy stabil bázisuk, és én valóban ezt érzékelem, hogy az elmúlt években szerencsére azért nőttek ki egyre többen olyan hazai előadók, akik meg tudnak arénákat tölteni, vagy akár többször is. Ezért is fontos az, hogy a szigeten is ezek az előadók megfelelő helyet kapjanak, és megfelelő körülményeket, mert hogy ugye ez sokan kérték jogosan számon a szigeten, hogy hát miért van az, hogy a magyar, a nagy színpadon kevés magyar előadó van, vagy akár egyáltalán nincs, és ilyenkor mindig azért el kell magyarázni, hogy egyrészt nem arról van szó, hogy végtelen számú előadót föl tudunk tenni, és az előadók egy része, mondjuk nem tudom, délelőtt, vagy kora délután a tűző napon nem akar föllépni a nagy színpadon, mert az nem jó neki sem, meg a közönségnek sem. Mindenki este szeretne játszani, de ha van 5 napunk, vagy max 7 napunk, akkor ott este mondjuk 14 előadó tud föllépni, hiszen este 11-kor meg be kell fejeznünk a nagy színpad programját, és azt kell eldönteni, hogy ha azt szeretnénk, hogy idejöjjenek a világ minden tájáról, már pedig ezt nem engedhetjük el, mert annyi magyar meg nincs, hogy egy ekkora rendezvényt el tudjon tartani, tehát azért az fontos kimondani, mert sokan nem értik, hogy a szigetnek a költségvetés az körülbelül a 10-szerese az utána következő második legnagyobb rendezvénynek. Tehát, hogy mi nem tudjuk azt mondani, hogy ezt a 10-szer annyi pénzt is termeljék, vagy termeljük ki csak a magyar közönségből. Tehát látszik, hogy ugye ez a cég szervezte a Balatonszandot és a Volt Fesztivált is, amik inkább magyaroknak, vagy a Volt kifejezetten magyaroknak szólt, és az is azért ment csődbe, mert nem volt már elég a hazai piac, vagyis nem tudta eltartani. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, ezért nekünk egyszerre kell megszólítani a magyarokat is, meg a külföldieket is, de egy külföldi előadó az érdekes lehet egy magyar előadó, vagy egy magyar közönségnek is, meg egy külföldinek is. Ez fordítva sajnos nincs így, hogy majd azért ide jönnek külföldről, hogy magyar előadókat nézhessenek meg. Ezért is volt az, hogy most azt mondtuk, hogy akkor legyen egy önálló színpad dedikálva ezeknek a magyar sztároknak, hogy aki viszont őket nézné szívesebben, azok jó időpontokban, jó körülmények között nézhessék őket, párhuzamosan akár azzal, hogy választhatnak, hogy inkább a külföldi sztárokat vagy a magyarokat nézik meg.
Pont erre irányulna a következő kérdés, hogy annak idején mi azért mentünk a szigetre, mert a magyar előadókat az bárhol meg tudtuk nézni. Budapest környékén, nem tudom, Budapesttől messzebb ilyen-olyan fellépései voltak különböző kisebb vagy nagyobb színpadokon, és azért mentünk, mert emlékszem rá, te a David Bowie-t említetted, ott volt, ott csüngtem a Pinkem, meg a Robbie Williamsen, stb., mert azt csak ott kaphattam meg. És az akkora sztárok, akik akkor a legnagyobbak voltak a világon, azok hova lettek, vagy nem tudom, tehát hogy mintha megváltozott volna.
Hát a világ változott, erre említettem még ugye a beszélgetés egy korábbi szakaszában, hogy sajnos ezek a szupersztár előadók, ezek már alapvetően nem szeretnek fesztiválokra menni, mert nem tudják sem azt a pénzt megkeresni, sem azokat a technikai körülményeket megkapni a fesztiválokon, amit a szóló koncertjeiken elvárnak, és ezért egyszerűen azt mondták, hogy nekik már nem olyan fontos az, hogy fesztiválokra mehessenek. Szerencsére azért ez nem úgy van, hogy senki nem megy, de jóval kevesebben mennek, és ebből az úgynevezett A kategóriás szupersztár kategóriából ebből tényleg általában minden évben van egy-kettő, aki még úgy valamiért elmegy szívesen fesztiválozni, de a nagy részük az már inkább a szóló turnékban gondolkodik, és ezért is fontos az a kihívás, hogy nekünk valahogy azt meg kell értetnünk a közönséggel, hogy egy fesztivál az attól még ugyanolyan jó élmény és izgalmas élmény akkor is, hogyha nem a legnagyobb sztárokat nézheted ott meg, hiszen nagyon sok mindenkit megnézhetsz, és azért van egy csomó olyan előadó, aki meg azt gondolom, hogy most ezek a feljövő, éppen aktuális trendek, ezekben még szívesen mennek azért fesztiválozni, mert ők még szeretnének még ismertebbek lenni, és élvezik azt a helyzetet, hogy eljönnek egy olyan fesztiválra, ahol nem csak az ő közönségük lesz ott, hanem mindenféle más zenekar közönsége is, és feléjük is ők ezáltal egyfajta ilyen bemutatkozási lehetőséget kapnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt kell valahogy nekünk megpróbálni a helyén kezelni, és a közönséggel is megértetni, hogy ha az az elvárásuk, hogy itt csupa A kategóriás előadót láthatnak majd, azt mi már nem tudjuk teljesíteni, nem azért, mert nem akarjuk teljesíteni, hanem nem azért, mert nincs rá lehetőség.
Pár utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Ha nem lenne keret, nem érdek pénz lenne, és az előadók is úgy állnának hozzá, akkor mi az, akit szíved szerint te, Gerendai Károly elhívnál, hogy akkor itt van neked akár 2 óra a nagy színpadon?
Hát nekem még azért maradt jó pár ilyen előadó a múltból is, ugye 25 évig vettem aktívan részt, és most tértem vissza, és már abban az időszakban is nagy szívfájdalmam volt, hogy tudom, a Coldplay-t, vagy a Red Hot Chili Peppers-t, vagy a Metallica-t, vagy a nem tudom, pár olyan előadót, akiket évről évre nekifutottunk, és próbáltunk elhívni, hogy őket nem sikerült összehozni, nyilván azóta lettek újabb olyan sztárok, vagy előadók, akiknél ez szintén, de tényleg én azt gondolom, hogy ez egy reménytelen dolog, hogy mi valahogy egy Taylor Swift-et tudjunk hívni, akinek önmagában annyi a fellépti díja, mint amennyit mi összesen az összes előadóra költünk el. Úgyhogy vannak korlátok, amikbe bele kell törődnünk, de azért azt, arról még nem mondtam le, és azért mindig vannak ilyen véletlen szerencsés helyzetek, hogy vannak olyan előadók, akik valamiért úgy azt gondolják, hogy ők most újra szívesen elmennek fesztiválozni, hogy hát ha majd valakinek megjön a kedve a következő években, és láthatjuk ezeket is.
Utolsó előtti kérdés, nagyon sokáig csináltad, aztán kicsit nem csináltad, és most megint csinálod a Szigetet. Ez a nagy visszatérés, the big return, great return, talán fogalmazhatok így. Szóval, hogy nyilván találkoztál ezekkel a világsztárokkal, akár a David Bowie-val, akár a Pinkkel, stb. Stb. Ki volt a legmeghatározóbb, nem tudom, kézfogás, vagy pillantás, vagy hátbaveregetés?
Hát annyiban el kell keserítselek, hogy valóban volt pár közülük, akivel találkoztam, de én ezt mindig is úgy fogtam föl, hogy ők nem azért jönnek ide, hogy velem itt összebarátkozhassanak, hanem azért, hogy dolgozzanak és koncertet adjanak, és úgy belegondoltam abba, hogy hogy unhatják ezt, hogy szinte minden nap valamelyik másik rendezvényen vagy másik városba lépnek föl, és mindenütt, ha a helyi szervező azt gondolja, hogy ő szeretne vele összebarátkozni, akkor már mennyire utálhatják ezt a helyzetet, úgyhogy én így igyekeztem azért az ő privát szférájukat tiszteletben tartani, és tényleg maximum egy köszönés erejéig, vagy egy bemutatkozás erejéig oda menni hozzájuk. De a kérdésedre is azért, hogy válaszoljak, pont David Bowie nekem azért volt ilyen szempontból egy nagyon, hogy mondjam, ilyen lenyűgöző egyéniség, mert ilyet nem nagyon láttam más hasonló kaliberű sztároknál, hogy ő például megcsinálta azt, hogy ugye egy nagy stábbal jött, tehát ők nem tudom hány kamionnal, busszal hozták a saját stábjukat, és tényleg ilyen 40-valahány fős csapattal érkezett ide a Szigetre, és ilyenkor a sztár az a legtöbbször még a saját zenészeitől is elzárva van, tehát hogy külön öltözőt kér, külön nem tudom, kéteringet, minden egyebet, és a Bowie megcsinálta azt, hogy összerakhatott a backstage-be egy nagy asztalt, ahova odaültette a teljes tábot, ugye a catering be volt készülve, hogy hozzák a kajákat, és mondta, hogy még várunk, mert még mindig fönt dolgoznak emberek a színpadon, akik ilyen sima pakoló emberek voltak, de az ő stábjában, és mondta, hogy majd, ha ők is lejöttek, akkor hozhatják. És amikor ott ült a 40-valahány ember, mondta, akkor most már hozhatják a kaját. És tehát azért ilyet nem nagyon láttam például sztároktól.
Utolsó kérdés a végére, Karcsi, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, és az öngyújtó gyűjtemény meg a kortárs művészetek, meg a gasztronómia már nem fog beleférni, arra majd visszatérünk egy következő alkalommal, ha már Michelin csillagok kapcsán is lehetne azért beszélgetni, szóval utolsó utáni kérdés, van még egy hónap hátra körülbelül. Idén telt ház lesz?
Hát teltház sajnos biztos nem lesz, vagy legalábbis azt gondolom, hogy a teltház az ugye egy ilyen szubjektív, az azt jelenti, hogy el kéne adjuk az összes jegyet, összes bérletet. Én azt gondolom, hogy most azon dolgozunk, hogy többen legyenek, mint amennyien mondjuk az elmúlt években voltak. Egyszerűen azért, mert azt talán te is hallottad, hogy ugye azért szállt ki a korábbi befektető tulajdonos, mert egyszerűen akkora vesztesége voltak, hogy már nem volt hajlandó ezt tovább finanszírozni, és azért ez most egy elég nagy kockázat, amit a nyakamba vettem, bár sikerült kis tulajdonosként a nagyobb partnereket, alvállalkozókat még most bevonzanom, de azért itt most azon izgulunk, hogy hogyan lehet egyáltalán elérni azt, hogy újra önfenntartó legyen a Sziget, ahhoz meg többen kell, hogy jöjjenek, és növelnünk kell valahogy a bevételeket, mert semmiképpen nem szeretném a kiadásokat radikálisan csökkenteni, mert akkor még egyszer rosszabb lenne a rendezvény, úgyhogy most még abban a hitben mentünk neki ennek az évnek, hogy ha csinálunk egy igazán jó Szigetet, akkor azzal talán meg tudjuk győzni majd a közönséget, hogy jövőre még többen jöjjenek el, de azért abban bízom, hogy már idén is annyi bizalmat kapunk egy részétől legalább a közönségnek, hogy eljönnek újra megnézni, hogy milyen a mostani Sziget, mert az kell ahhoz, hogy tényleg stabilan tovább tudjon működni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
Vele álmodtam, róla álmodtam az éjjel. Halkan suttogtam, nevét suttogtam, Karolina. Ah!
Ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Gerendai Károly kulturális szervezővel beszélgettem, a következő órában pedig Kellner Dénes íróval fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek a homokon.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Szeglédi Edit.
Ez a Petőfi Rádió.
Ma este még elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Két napos NATO csúcs találkozó kezdődik holnap. Folytatódik a szúnyoggyérítés.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben félpályás lezárásokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik holnap Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a belügyi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Nem tudnak MR vizsgálatokat végezni a szolnoki Hetényi Géza kórházban, meghibásodott ugyanis a készülék hűtési rendszere. A betegeknek ezért Debrecenbe, Hatvanba, Kistárcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Géza kórház honlapján. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra nem veszélyes.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap sok napsütésre számíthatunk, a szél megélénkül, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában beszélünk majd többek között álmokról, programozásról és a 12 eltévedt világ című novellás kötetről is. Kellner Dénes íróval beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szandi Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek a homokon. Nekem csak jó estét a Bonaszéra, nem töröm más szavakon a kobakom. Nekem a Gellért hegy, a Himalája, bár kicsit alacsonyabb, mint a gadás. De nyári éjszakán igazi bája, szavamra van olyan szép, mint bármi más. Soha se kergetek én déli bábot, józanul járok, nem álmodom. Utazni szeretek, de majd kibírom, ha nem lesz farmom, vagy nyugaton. Nekem a Balaton, a Riviera, ettől nem tántorít el a Attila fagy. Szívedet akarom elvenni még ma, mert az egész nagy világ nekem te vagy. Olvastam könyveket, megnéztem filmeket, ámultam ezer színes csodán. Ám, ha megkérdezed, elmondom most neked, mit érzek én ezek után? Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek a homokon. Nekem csak jó estét a bonaszéra, nem töröm más szavakon a kobakom. Nekem a Gellért egy a Himalája, bár kicsit alacsonyabb, mint ragadás. De nyári éjszakán igazi bája, szavamra van olyan szép, mint bármi más. Soha se kergetek én déli bábot, józanul járok, nem álmodom. Utazni szeretek, de majd kibírom, ha nem lesz farmom, vagy nyugaton. Nekem a Balaton, a Riviera, ettől nem tántorít el a Attila fagy. Szívedet akarom elvenni még ma, mert az egész nagy világ nekem te vagy. Mert a Sofia Loren, meg a Lolo Brigida, meg a Marina Vladi, nekem te vagy.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a szép irodalom világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia.
Szeretettel üdvözlök mindenkit.
Nem is tudom, mikor, szerintem egy jó másfél-két évvel ezelőtt beszélgettünk legutóbb utoljára.
Ilyesmi, akkor jött ki az előző, így van.
Igen. Mert hogy új könyv van, és akkor ez az indító oka a beszélgetésünknek, hogy akkor megszületett a folytatás, ha minden jól megy.
Így van, annyira jól fogyott az első 12 értelmetlen állam című, hogy azt mondták, hogy muszáj ebből még, ők kérnek még ilyen novellákat, és hát ki vagyok én, hogy ellent mondjak. Úgyhogy lesz még ennek is folytatása, állítólag lesz egy harmadik kötet, én még erről nem tudok, de már szorgalmasan gyűjtöm hozzá a történeteket.
Szóval trilógiát tervezel, novellás
kötetet. Mindenki kimondja ezt a szót, ha a háromról van szó. Igen, igen.
Na, megszületett a legújabb, azt mondja, hogy 12 plusz 1, hogyha jól megy, novellát tartalmaz, 12 eltévedt világ. Kezdjük azzal, hogy nem a neved van rajta, pontosabban a neved van rajta ezen a bizonyos könyvben és az eddig megjelent műveken, de nem úgy, hogy Kellner Dénes.
Így van, David Kronberg vagyok, a monogramomat azt megtartottam. Ez a név, ez az Artisiusnál be lett jegyezve, és kb. Ott ült, és nem használtam semmire, úgyhogy amikor aztán jöttek a könyvek, akkor gondoltam, hogy ezen a néven fogom kiadni őket. Szerintem jobban fogy egyébként a polcról, ez nagyon ciki, de a mai napig jobban fogy, hogyha külföldi neve van. Még a magyar szerzők is gyakran élnek ezzel, az ismert magyar szerzők, akiket nem sorolok most fel, de mondjuk Vivien Fable könyvet biztos mindenki olvasott.
Nekem Leslie L. Lawrence.
És így van. Jó. Még nem Ere István az, aki az ellenpélda, de hát...
De, és ezen kívül még nagyon sokat tudunk említeni. Móra Ferenc is ilyen.
Móra Ferenc is nagyon jó példa. Nem Ere István és Móra Ferenc, ezek ketten adtak ki magyarul, mindenki más.
Hogy találtad ki a David Kronberget egyébként? Értem, hogy megtartottad a kezdőbetűket, a monogram az ugyanaz, de hogy nem tudom, üldögéltél, és aztán nem tudom, egy kávé mellett eszedbe jutott 24, kihúzogattad azokat, amik nem tudom, annyira nem tetszenek, aztán maradt belőle a David Kronberg.
Valahogy így történt, igazából nem akartam, hogy kötődjön egy konkrét nemzetiséghez, konkrét országhoz. Nem akartam, hogy tehát úgy hangzásra mentem körülbelül. A David az valamiért bejön nekem, tehát az, ha D betűs lennék és nem Dénes, akkor lehet, hogy Dávid lennék. És a Kronberg az meg úgy alakult. Lehet, hogy a titokban a Yeastnek a fürdőköpeny márkája jutott eszembe, én már nem tudom, de az a lényeg, hogy előbb-utóbb ez így beakadt, és azt mondtam, hogy most már annyiszor jut eszembe, hogy ez leszek.
12 eltévedt világ. Mit tudjunk erről a bizonyos esszé kötetről? 12 plusz egy mű van benne. Hogyha arra gondolok, hogy esszé, vagy kimondom ezt a szót, akkor eszembe juthat, nem tudom, például egy akármilyen szakdolgozat, vagy akármilyen egyetemen.
Ezek szakdolgozatok.
Esszé jellegű, vagy eszembe juthat az, ami nem tudom, egy kicsit egy varázslatos mesevilágba viszi el az embert.
Mind a kettőből találsz, az egyiknek az a címe, hogy Beadandó, úgyhogy nagyon közel jártál ezzel. de mesevilágos is van. Tehát kifejezetten a meséseket, azokat a végére szeretem hagyni. Például van benne egy mókusos, meg van benne egy kislányos, meg van benne egy álmodós, és ez mind a három olyan, az utolsó három novella, az egy picit ilyen meseszerű világban van elhelyezve. Ettől függetlenül nem ez a világom, az kifi a világom alapvetően.
Igen, és pont ez lett volna a következő, amit behozok, hogy ha kimondom azt a szót, hogy esszé, akkor a mesevilág eszembe jut, a beadandó oké eszembe jut, de hogy a kifi a novellával kapcsolatban, és persze millió van belőle, de hogy nem ez, amire először asszociálok.
Valójában a mai világ az egy skifiben él. Tehát ha körülnézel, hogy mik vannak körülöttünk, ezeket ugye Erich Kästner még a május 35-ben úgy írta le azt, hogy az ember előveszi a zsebéből a telefont és belebeszél, mint hogy ez valami abszurd dolog lenne. És ma meg ebben élünk. Tehát az egész környezetünk, hogyha jelenkori történetet írsz, akkor egy picit skifi lesz. Mert csodálatos dolgok vesznek körül. Viszont ezekben olyan dolgokat érintek, például rögtön az első novellában a villamos dilemmát járjuk egy picit körbe, hát nyilván nem villamossal, és itt azért nem a skifi benne a lényeg, hanem a kortalan etikai kérdés, amit felvesz maga a skifi-szerű szereplő, mert ugye egy robot beszél benne.
Hogyan jönnek az alapvető ötletek, hogy akkor mihez kellene egy akármilyen 10, 15, 3, 5, akárhány oldalas kis történetet kerekíteni?
Piszok módon én az álmaimban is dolgozom, tehát amikor alszom, akkor az agyam valamiért úgy érzi, hogy most van a legjobb ideje annak, hogy történeteket gyártson, és össze-vissza hülyeséget szokott gyártani, uh-huh. És vannak ebből olyanok, amiket, hogyha fölébredek, akkor kénytelen vagyok az ágyam mellett erre a célra elhelyezett diktafonnal fölvenni, mert van bennük valami, és egy idő után az ember megtanulja, hogy melyiknek van olyan magja, amit érdemes tovább gondolni, érdemes... Úgy szoktam mondani, hogy a fantázia világ közé cölöpöt verni normalitásból, tehát hogy a hétköznapi fogalmakból felépíteni az utat a két távoli pont közé, és akkor ebből lesz a novella, hogy hogyan jutunk el a normális világból addig a hülyeségig, amit az álom megteremtett, és onnan hogy érünk vissza megint a normalitásba. Mindegyik világ ilyen szempontból van eltévedve.
Félig irányított álmok ezek, vagy hagyod, hogy az agytekervényeidben megszülethessen bármi? Úgy értem, hogy nem tudom, van nem tudom, kedden délután egy akármilyen gondolatod, egy akármilyen novellára, nem tudom, egy szereplő már megvan, és akkor úgy fekszel le, hogy azt a szereplőt elképzeled, és akkor elindítod valamilyen helyzetbe, és akkor ebbe alszol bele, és akkor az agyad azt majd álomban tovább viszi, vagy nincsenek ilyenek, hanem egyszerűen csak nem tudom, álmodtál valami hiperszürrealisztikusat, fölébredsz, és akkor azt mondod el.
Nagyon jókat mondasz, mert az ember néha meg tudja csinálni azt, hogy akár folytatja az álmot, akár rábízza az agyára az álmot, hogy hát igen, álmodtam ezt, de ez még nem tiszta nekem, és lehet, hogy 2-3 nap múlva visszatér, van is ilyen történet, ahol megtörtént ez, hogy visszatért, és újra gondoltam. Az egyik olyan álomról van szó, ami egyébként azt a címet kapta, hogy a második törzs, és ez egy, hát ez is egy kicsit ilyen időutazós skifis, de ebben is inkább az emberiség a lényeg, és ebben az történt, hogy először, amikor megálmodtam, akkor annyira ki volt fordulva magából, hogy még nem tudtam megírni. És azt mondtam az agyamnak, hogy kedves agyam, ne haragudj, ha már egy csapat vagyunk, én ezt még nem bírom. Tehát nyomjad ezt még egyszer, játsszuk le még egyszer. És akkor volt pár nappal később egy nagyon hasonló álmom, szintén tengerpont, szintén sirályok, de most már meg lehetett írni, mert most már volt benne annyi. Aha. Tehát annyira le tudtam horgonyozni a normalitáshoz, hogy már érthető volt. És szerintem jól sikerült, illetve az olvasók szerint is jól sikerült, mert a visszajelzések alapján ez az egyik legjobb.
Szóval mindenképpen álomból jönnek ezek a bizonyos kanyarított történetek. Nincs olyan, hogy akkor délután ülsz, vagy délelőtt ülsz egy kávézóban, egy kapucsinó társaságában, és akkor pörgeted a gondolataid, az, hogy valami jusson már eszembe.
Ilyen nincs. A valami jusson már eszembe az olyan novellákat eredményez, amiket utána nem teszel bele a könyvbe. Tehát volt ilyenem, volt, amikor azt mondtam, hogy valakinek a kedvéért, sőt olyan is volt, hogy arcoskodtam, és azt mondtam, hogy na, mondjatok mindannyian egy szót, és az benne lesz, tudod, mint a Harry Mack, amikor rappel. És hát őszintén szólva, hitvány lett az eredmény. Tehát, és nem egyszer írtam meg, ilyenkor ötször megírom, lehet, hogy századszor már sikerülni fog abból is valamit kanyarítani, de sablonos lett, és bárgyú.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Egyszerűsítsük le az életet, ne bonyolítsuk tovább. Nem kell tudni, mi van előttünk, legyen meglepi inkább. Hagyjuk el a biztosat, a tuti bizonytalan nér. Ne légy fukar az érzelmekkel, legyél maga van lér. Hey! Sokkal inkább készüljünk arra, amire nem lehet. A két lábam csak egy irányba fut, két felé nem mehet. Legyen ünnep a társaság, s legyen mindig jó a reflex. Ne foglalkozz semmivel, csak mindig legyen. Ha, szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen. Egy a fontos a kis szobában. Mindig legyen. Mindig és mindenkor jó hangulat legyen. A bánat szálljon el a sírás. Ne maradjon velem. Nem baj, ha néha napján engem valamivel meglehet. Csak egy a fontos a kis szobában. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen egy a fontos a kis szobában. Mindig legyen. Csak legyen.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Keller Nénes író ül velem szemben a stúdióban. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb műve, egy novellás kötet, 12 eltévedt világ, ez van a borítójára írva, vagyis ez a címe. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Sziasztok!
Az imént már azt fejtegettük, hogy álomból, vagy álmokból, az álmaidból jönnek ezek az alapötletek, amik köré az eszéket, a novellákat kanyarítod. Hogyha az álomból indulunk ki, és akkor maradjunk egy kicsit ebben a bizonyos...
Aludjak el?
Hát nem, pont erre gondoltam, ez most nem erről szól ez a műsor. Szóval, hogy... Néha az ember úgy ébred föl, hogy nem tudom, patakzik az izzadság, és aztán nem tudom, még lieg is hozzá, felébred, ül az
ágyszélén. Ez inkább ébrenléti tevékenységek után.
Várjál, de nem azért, mert hogy rosszat álmodott. Érted? És akkor ilyen mindenféle rossz lényeket látott, vagy rosszakat gondolt, vagy ilyen nagyon furcsa helyzetekben van. Ilyenek előfordulnak-e, és akkor mellé, vagy ilyen történetek köré kanyarítasz novellákat?
Lenne ilyen is, tehát lenne olyan álmom, mert ezeket tényleg fölírom, gyűjtöm őket, tehát van kismillió olyan hangfelvétel, amiben ugyan motyogva, de érthetően elmondom, hogy mit álmodtam. És van köztük olyan, ami egyszerűen horror jellegű. De a horrorból általában az olvasók kedvéért és azért, hogy ne veszítsék el a józan eszüket, olyan történeteket szeretek kanyarítani, amikben a gonoszt sem egyszerűen gonoszként, meg fenyegetésként írjuk le, hanem egy megérthető másik oldalként. Tehát olyan van, hogy rossz a másik illető, akiről álmodsz, viszont annak akkor meg kell érteni a motivációit, és akkor lesz érdekes a történet. Tehát színezzük ki, nem ad fekete legyen az egész, hanem színezzük egy picit, és akkor úgy lehet a horrort is eladni szkifinek, meg mindennek.
Mik vannak meg először egyébként ezekből a bizonyos alapötletekből? A szereplők vannak meg, maga a történet váz van meg, vagy egy cselekmény
szám? A konfliktus. Általában az. Tehát a konfliktus annyira ütőképes.
Ez visszafelé gondolkodást kell, hogy eredményezzen.
Igen. Abszolút. Az egyik helyen például az a konfliktus volt, hogy ott voltam egy nem létező faluban, mindegy, hogy miért volt nem létező, de tudtam, hogy nem létezik, és nem tudtam onnan elmenni. Tehát ez egy nagyon érdekes konfliktus, nem tudom elmondani, mert túl sok szó kéne hozzá, és unalmas lenne, de hogy nagyon jó pofa volt, hogy na ebből hogy csinálok valamit. És aztán meg kellett teremteni hozzá, hogy kerülök oda, miért nem tudok tovább menni, hogyan tudok mégis tovább menni, és hogyan oldom fel azt, hogy tulajdonképpen a gyengébb pozíciójából meg lehet nyerni a meccset. Mert úgy megyek oda, hogy esélyem nincs, és mégis aztán kapok egy esélyt.
Még mielőtt folytatjuk ennek a fejtegetését, azért gyorsan beteszem ide azt a kérdést, hogy te, Dénes, neked vannak egyébként, nem tudom, ilyen habkönnyű álmaid, hogy nem tudom.
pihepuhalátság és kokolinomaci.
Igen, persze. Fagyit eszel valahol a tengerparton, és minden jó, és akkor nincs benne konfliktus, meg nincsenek benne ilyen elzárt faluk, meg ilyenek.
A legtöbbször ilyen van, és akkor azt nem írom föl. Tehát például, hogyha arra lámodok, hogy már megint ültem és egy irányba néztem, ezt nem írom föl, mert ebben nem lesz annyira jó novella. De szeretnéd, akkor a harmadik könyvbe direkt odaírom majd, hogy Roland kedvéért, és írok egy olyat, ahol a főhős egy irányba néz.
Fölébredsz éjszaka, ott van a fejedben még az, amit éppen álmodtál. Mindig emlékszel egyébként mindenre?
Nem, hát ezért van a diktafon, mert akkor, amikor fölébredsz, akkor még emlékszel.
Aha.
De mire elgyalogolsz az íróasztalig, kb. Lépésenként 5 megabyte kiesik az agyadból, aha, és a végén már nem filmet nézel, hanem csak egy ilyen skiccet, ami maradt belőle.
Amikor fölmondod a diktafonra, akkor egyébként nyilván ilyen félálomban vagy, még a részünk előtt. És pont ezt akarom kérdezni. Abszolút. Másnap, amikor visszahallgatod, akkor mindig emlékszel erre, vagy megérted, amit nem mondtál?
Nem, van olyan, ami elveszett így. Nem lehetett. Tehát sejtem, hogy mit mondtam, vannak szavak belőle, hogy kb. Mi lehetett, de mondom, hogy ez meg nem áll össze. Tehát akkor lehet, hogy vagy nem ezt mondtam, vagy semmi értem. És a félállomban még logikusnak tűnik, amikor elmondod, hogy a krumpli átrepült a Dezső bácsin, de utána fölébredsz, és azt mondja, hát mi az Isten?
Fölébredtél, visszahallgatod ezeket, és akkor utána egyből leülsz, és megpróbálsz köré történetet kerekíteni, vagy vannak olyan...
Nein. Ez nem megy.
Szóval akkor hurcolsz magaddal ilyen, nem tudom, felvett beszélgetés vagy mondatfoszlányokat, amik nem tudom, 3-4-5 évvel ezelőtt születek, és azóta sem nyúltál hozzá, de bármikor vissza tudsz nyúlni hozzá.
Pontosan erről van szó, és ezt egy külön programban tartom, ami hangfelvételeket őrizget és katalogizálja őket. Tehát, hogy nekem effektíve van egy ilyen adatbankom, hogy na, akkor nyúljunk vissza egyhez, és amikor ezt a könyvet írtam, akkor szorított a határidő. És azt mondtuk, hogy kéne még 2 vagy 3 novella, honnan szedjek. Körülnéz az ember az álmaiba, és azt mondja, hogy na, melyik hülyeség akar megzenésítve lenni.
Amikor visszahallgatsz egy ilyen mondatfoszlányt, vagy gondolatfoszlányt, amit fölvettél éjszaka, akkor egyébként berémlik az az éjszaka és az az álom is teljes egészében, amivel kapcsolatban ez született?
Megdöbbennél, hogy milyen szinten emlékszel az álmaidra, ha egyszer fölírtad őket, vagy fölmondod őket, akkor utána azok a szavak, amiket mondasz, meg ahogy mondod, ahol a szüneteket tartod, az például érdekes, mert ott tudod, hogy valami olyasmi volt, ami nem lesz logikus, és ebből annyira szépen össze tud állni, tehát előhúzza magát az álmot a fiókból az agyad. Nyilván nekem már úgy van az agyam beállva, hogy hozzászokott ehhez, hogy ja, ezt tegyük el, mert majd a főnök akar ebből írni valamit, szinte újra tudod álmodni. Tehát meg lesz a hangulata, hogy milyen kis helyre voltál bezárva, vagy hogy milyen színű volt a fal.
Igazából akkor te ilyen kettős világban élsz. Most azon gondolkodom, tehát, hogy neked van egy rendes életed, fölkeltél, és akkor járod a várost, csinálod a kis dolgaidat, aztán utána, amikor lefekszel, és jönnek az álmok, és utána azokat visszahallgatod, mert fölvetted, akkor utána az álomvilág beférkőzik a rendes életedbe.
Az egyik novella, az pontosan a kapcsolatfelvétel, az pontosan erről a kettős világról szól. De hát nyilván nem spoilerezem le.
Nem folyik össze így ez a kettő, Dénes?
Most ezt ébren kérdezed?
Igen.
Nem folyik össze. Pontosan úgy vagyok, mint Besenyő Pista bácsi, hogy végig tudtam, hogy eszem. Tehát, aha, hogy egyszer se haraptam mellé. Igen, amikor ébren vagy, akkor tudod, hogy ébren vagy, mert bosszantóan reális minden. Az álom az egy nagyon szabad világ. Gondolj bele, ébren mikor tudtál repülni? Sose. Ébren van olyan, hogy egy folyékony ólomban gázolsz. Nem nagyon lehet megoldani. Álmodba? Súgy, bármikor.
De ilyeneket szeretnél álmodni, vagy ilyeneket szoktál álmodni?
Mindenki álmodott. Tehát ez nincs olyan hallgatónk most a rádió előtt, aki ne tudná azt, hogy zuhan valahonnan, erre általában fölébredünk, vagy hogy menekül, de nem tud menekülni, mert nagyon sűrű a közeg, amiben fut, vagy hogy megtanult repülni, és csodálkozik, hogy tényleg tud repülni, az előbb még nem tudott, és azt mondták, hogy ezt nem lehet, de mégis. Egy csomó ilyen van, tehát vannak ilyen sztereotíp álmok.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.
A szavaid mesék, én belemerülnék, hagyom, hogy darabokat tépj. Szilánkukkal néz, ez mégis meggyógyít, nem hagyom, de irányít. Senki nem figyel, szólni hozzá, de úgy sem
senki nem figyel. Szólnék hozzá, de úgysem érdekel.
Minden szó a szárból édes, addig itt, ami meg nem részegített. De tudom, jön a másnap reggel, ami szép volt eltelt, feledni nem segített. Válaszok a kérdésekre, tavaszok a sebre, így jutunk kettőről az egyre. Hazudhat bármit, már nem lényeg, mégsem akarom, hogy eltévek.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Mellettem voltál, mellettem voltál, mellettem.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
Sziasztok!
Megjelent már a legújabb műved, 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz. Egyet-kettőt már említettél, hogy mik azok, amik vannak benne. A 13. a kakuk tojás, az mi a?
Kakuk helyett mókust tettünk bele, tehát nyomokban mogyorót tartalmaz, és ez egy nagyon érdekes novella, ez úgy született, hogy a illusztrátor, aki az Isten az illusztrátorok között számomra, a Mészáros Bori, ő azt csinálta, hogy igyekezett elkészülni, és 2-3 rajzal még adós maradt. Én meg 2-3 történettel el voltam maradva. És kérdeztem tőle, hogy Borbála, hát mit csináljak? Mit írjak? Azt mondta, hogy miért nem írsz egy illusztrátorról, aki el van maradva a rajzokkal? Mondom, tudod mit? Most akkor megcsináltad magadnak a tüzet, mert most erről fog írni, tehát este leülök, és ezt fogom megírni. Megírtam, de akkor még csak viccből. Átküldtem neki, és azt mondta, hogy de ezt bele kell tennünk, és vannak akkor a szemek, meg van olyan kislányos hang, amire nem tudod azt mondani, hogy nem tesszük bele. Ráadásul rajzolt hozzá egy mókust, hát ezt látni kell, ezt a mókust, és akkor muszáj volt beletenni.
Gyors kérdés, még mielőtt folytatjuk ezt a bizonyos illusztrátori tevékenységet, D-nek hív a Bori?
Nagyon sokan hívnak így. Ezt 2004-ben egy barátnőm kezdte el. Aha. Szerintem elfelejtette a nevemet.
Jó, hogy találtatok egymásra a Borival, mert hogy ugye ez már egy gyümölcsöző kapcsolat köztetek, hiszen nem először dolgoztak együtt.
Hát az igazi történetet nem tudom elmondani, hát akkor itt ülünk estig.
Nem baj,
az a lényeg, hogy volt egy Lovebox nevű társkereső, és ott futottunk össze, de nem úgy, hogy szerelmesek akartunk lenni, hanem csak elkezdtünk beszélgetni. Mm. És nagyon vicces, mert ez a lány ez végtelenül okos, és egy csomó olyan tulajdonsága van, amilyen nagyon lehet szeretni, és ugyanakkor viszont nem tudtam elképzelni, hogy ez évek múlva is így lesz, hogy én rajongani fogok érte, meg hogy ismerni fogom egyáltalán, és már, hát most már szerintem van 20 évünk. Mm. Tehát most már elég régen ismerem. Már a cuki kislányait is ismerem.
Hogyha már említed ezt a bizonyos társkeresőt, akkor ilyenhez, és lehet, hogy erről beszéltünk egyébként legutóbb, amikor igen, másfél-két igen. évvel ezelőtt beszéltünk, ehhez neked is volt közöd, ha bár nem pont úgy.
Nem tehetek róla, az ember néha azt csinálja, hogy fölébred, és nem a diktafonra mond valamit, hanem gyorsan ír egy társkeresőt. Tehát a Lovebox.hu-t azt annak idején én csináltam, én alapítottam meg, én írtam meg a szoftverét, olyan is volt szegény. És hát ez 12 évig működött, és rengeteg olyan ismerősöm van, aki onnan származik, sőt, rengeteg olyan novella van, ami az ottani naplóban, ott volt egy napló funkció, és ott készült el. Tehát ilyen kis jegyzetek, skicák, rövidített sztorik, amiket utólag aztán kiterjesztettünk novellává. Ez egy nagyon alkotói közösség volt, tehát nagyon sokrétű, nem csak társkereső volt, hanem eszmecserére alkalmas fórum volt, ami ma úgy hívnánk, hogy newsfeed, meg kommentfolyam. És egy csomó ilyen közösségi funkció ott már létezett. Ez egy Facebook korabeli változata volt.
Na, úgyhogy... menjünk gyorsan vissza az illusztrációkra. Megismerkedtetek a Borival, és mondtam, hogy nem először dolgoztok együtt. Hogy dolgoztok együtt egyébként a Borival? Azért, mint említetted, hogy átküldted a szöveget, és rajzolt egy mókust. Szóval, hogy...
Mindig ez történik.
Igen. Szóval úgy dolgoztok együtt, hogy adsz neki instrukciókat, hogy te miket látsz belé azokba, amiket írtál, vagy nem mondasz neki semmit, hanem csak tessék itt a szöveg, olvasd el, ami neked eszedbe jut.
Most akkor legyen az őszinte napja, és akkor tényleg elmondom, mert a zenés táncos verzióhoz az, hogy hát úgy dolgozunk együtt, hogy ő megérzi, és akkor átérzi, és akkor az álmai, nem. Úgy van, hogy elmondom neki kb. Mit akarok, de nekem sincs fogalmam, ő megrajzolja, általában nagyon jól sikerül, és akkor én belekötök, mert természetesen az nem lehet úgy. És akkor azt mondom, hogy de Adi Endre ne jobbra nézzen, hanem balra, és az asztal az nem így van, hanem fordítva, és akkor ő anyázik, és átrajzolja, és akkor harmadikra jó. De mindig eltalálja utána, tehát hogy...
Ez ilyen személyes egyeztetést igényel? Néha ott vagy, és akkor nem tudom, figyeled, hogy dolgozik, vagy ő nagyon magányos?
Nem magányos. Dolgozik. Ma már a digitális technika miatt nem kell mindig oda menni, de azért az, hogy elhívom kávézni csak azért, hogy megmondjam, hogy piros legyen a kék, azért az nem gyakori. Viszont ő nagyon bosszus eleinte, amikor beleszólok, csak úgyis tudja, hogy bele fogok szólni.
És szóval nem bírja, nem szereti a kritikát, talán fogalmazni.
Hát úgy mondanám, hogy sóhajt. Aztán, hogy szereti, ez az ő dolga.
Ezt a kritikát, ezt fordítsuk már rá gyorsan rád. Ki az első csekk, Dénes? Amikor megírsz egy novellát, akkor...
Nagyon fontos. Őt Petrának hívják, és ő egy olyan lány, akinek átküldöm a novellát, akkor körülbelül az olyan, mint... Nem is tudom, hogy, van-e hasonló jelenség a természetben, hogy tehát a hangyák azok sokkal lassabban mennek rá a kiömlött üdítőre. Tehát ő azonnal ez a megint írtál valamit, elolvasom, és akkor gyorsan, és általában reagál rá, és az a vicces benne, hogy nagyon sokszor reagál jót, de tudom, hogy megmondja a rosszat. Mert volt már olyan, hogy rosszat küldtem, és azt mondta, hogy ez most így annyira nem. És ezért én nagyon fontos mércének tartom, ő az első olvasó.
És te hogy bírod a kritikát, hogyha esetleg Petra, akit említettél, azt mondja, hogy hát Dénes, ez most nem olyan jó, vagy ez felejtsd el, akkor
óvatosan megverem, és megkérdezem még egyszer. Ilyen nincs. Az van, hogy természetesen rosszul esik, de nekem ugye korlátozott a szabadságom, mert nem tehetek meg mindent a novellával, egyszerűen az meg van álmodva, meg van írva, és akkor maximum azt mondom, hogy jó, nekifutok még egyszer más stílusban, nekifutok még egyszer úgy, hogy könnyebb legyen az egész. Valami, de nagyon átírni nem tudom, mert a történet ott van, tehát leginkább, hogyha nagyon rossz, akkor kidobom és írok egy újat.
Megvan az alapgondolat, és akkor most egy kicsit még menjünk bele a technológiai részébe, a készítésébe. Megvan a konfliktus, azt említetted, meg megvannak ezek a bizonyos álmokban jött mondatok, amiket fölvettél. Mennyire kell visszapörgetni? Honnan tudod, hogy akkor hol lesz a novella eleje? Hogy hol fog az kezdődni? Mert az, hogy megvan egy konfliktus, és onnan mész még vissza, az egyébként egy bűn és bűnhődést is eredményezhetne, ami kicsivel hosszabb, mint egy novella.
Én is megfigyeltem, igen. Tulajdonképpen a novella elejét kérdezted, nem pedig azt, hogy a novellában a legkorábbi időpont. A novella eleje az egy gondolkodási folyamat, tehát hogy mivel kezdjük, mi legyen az első kép, amit beránt az olvasónak a novella, és van olyan, hogy ez maga a megálmodott rész. Tehát az például, hogy van egy novella, ami úgy kezdődik, hogy a sirályokat hallom meg. Tehát arra ébredek, hogy ott mennek fönn a sirályok, és ez egy olyan pillanat, ami konkrétan, tehát ez a novellának a technikailag a közepe, és az álomnak ez volt a varázsa, hogy ott micsoda megkönnyebbülést érzek, és az egész novella arról szól, hogy na de miért? Milyen volt a mögöttes sztori? Úgyhogy az időrendet azt így kell utólag összerakni, hogy izgalmas maradjon, megtartsa a feszültséget.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. A közelmúltban látott napvilágot, a legújabb műve, a címe az, hogy 12 eltévedt világ. Icipici szünetet tartunk aztán.
A szó, amit látok, betemet a sír, amit ástok. Tudom, nehéz, hogy otthon emész, ha a tükörképedet nézed. Tudom, hogy fáj, de egyszer muszáj lesz másik útra lépned. Ha benned valami félrement, azért
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Hello.
És még mindig sziasztok.
A közelmúltban látott napvilágot, ugye a legújabb műved, a címe az, hogy 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz, egyikről másikról már elég sokat beszélgettünk, meg az illusztrációkról is. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy nem csak illusztrációkat és sok-sok betűt és szót, meg mondatokat tartalmaz ez a bizonyos mű, hanem hogy a legújabb kor technológiája is benne van, és akkor most a QR vagy QR kódokra gondolok.
Yes, becsempésztük a modern technológiát. Ez azért van, mert az író egy rendkívül hiú ember, és szereti tudni azt, hogy az emberek elolvassák a novelláit. A QR kód arra való, hogy ha elolvastál egy novellát, akkor beszkenneled, ott van a végén, hogy visszajelzés, beszkenneled a QR-t, akkor fölmegy az oldalra. Itt kapsz egy ellenőrző kérdést, hogy azért ne csak úgy oda rohangáljunk, mert különben valaki még végigszkennelni az egész könyvet, és mindegyikre belépne, és lepontozná, az nem jó fejség. Úgyhogy kapsz egy ellenőrző kérdést, ha azon átjutsz, akkor nyilvánvalóan olvastad a novellát, mert olyan a kérdés. És utána eljutsz egy oldalra, ahol egyrészt értékelni lehet, ez a kisebbik, másrészt viszont van egy csomó plusz információ. Tehát van, hogy egy fél novellányi szöveget odaírtam, csak arról, mint egy verkfilm, hogy hogyan készült. Tehát amit te itt harapófogóval kihúzol belőlem, azt én néha ingyen odaadom a QR kód másik végén. Sőt, ez annyira jó pofa, hogy néha azt is odaírom, hogy nem ez a novella akart bekerülni, vagy hogy tökre más akart lenni az egész novella sztoria, tehát hogy nem is így indult.
Ez már a második novellás kötet, ugye pontosabban az elsőnek a második része lesz majd egy harmadik. Az 2028-ra, vagy hogy tervezed?
Hát szerintem 28, igen.
Most még nem foglalkozol akkor vele.
Így van, nem szabad ilyen hamar kiadni, meg nem is, hát azért anyagilag is megterhelő ám egy könyvet kiadni, tehát azért ennek van költsége, még akkor is, ha néha visszajön. De persze, tehát időt kell neki adni, mert ebbe is egy csomó olyan volt, hogy úristen, mit írjak oda, és az utolsó pillanatban haláztuk össze a történeteket. Hozzáteszem, egyébként nagyon jók lettek ahhoz képest, tehát azok a legjobbak, a kiadónak az a három a kedvence, ami a legkésőbb készült el.
Hogyha visszapörgetjük az időkerekét, és most ugye novellákról beszéltünk, novellás kötetekről beszéltünk neked, egyébként nem csak ez van a kis tudományodban, illetve az eddig megjelent műveid sorában.
Le akarsz buktatni, hogy verseim is vannak?
Ha, igen.
Hát jó. Igen, van a Csillagok egyedül vannak című könyvem, az egy verses kötet, és én úgy érzem, hogy ez egy picit kilóg, tehát hogy azt én nem sorolnám ide közé, az egy intimebb dolog. Tehát, hogy a novella az inkább szórakoztatásra való, és arról szól, hogy a kedves olvasót elvezetjük valahová. A vers az inkább olyan, mint hogyha én bevallanám, hogy érzek mindenfélét. Tehát az egy picit inkább rólam szól, rám fókuszál, és ezért én nagyon nem is adtam volna ki, csak rá lettem beszélve, illetve hát nem is biztos, hogy abból lesz még. Lehet, hogy látunk még verses, de nem tudom, hogy mikor.
Közeledünk a beszélgetés végéhez, sajnos telik az idő, viszont most, hogy telik az idő, egy kicsit pörgessük már visszább az időkerekét. Említetted, hogy volt egy ilyen internetes társkereső, ami hozzád kapcsolódik, fölébredtél, és akkor megírtad a hozzátartozó programsor, létrejött.
Ennél azért hál' Istennek hosszabb volt, de igen.
Melyik volt korábban, a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy informatikusként, programozóként kezdtél el hamarabb tevékenykedni, vagy verseket fabrikáltál, vagy novellákat, esszéket korábban?
Hát az ember ugye először hát én programozó lettem először, nem tudom, hogy mással hogy van. Lehet, hogy József Attila addigra már megvette 5 forintért a Kuglert, amivel én az első programsoromat leírtam, de nekem az még sokkal később kezdődött, hogy verseket kezdtem írni. Úgyhogy a programozást én sokkal jobban szeretem, igazából az a szenvedélyem, és ez egy hobbi, hogy író vagyok. Csak ezt nem szabad mondani, mert akkor azt mondja, hogy te csak ilyen hobbi író vagy. De az egy olyan kategória, amit leszólnak. Szerintem a vershez meg a novellához szükséges alapanyag az ritkán termelődik az emberben. Tehát az egy ilyen kis kincs, amit mellékhatásként csinál az agyad, és egyébként meg valamiből élni kell napközben, és az a munka. Tehát az oda megyek, megfogom, ások. Az a programozás nekem.
Technikailag hogy néz ki az, amikor Kellner Dénes ír? Délután nem tudom, 4-kor, 3-kor van kis szabadidőd, mert éppen eleget programoztál, és akkor utána megnyitsz egy másik fület a kis számítógépeden, és akkor jó, most 2 órát írni fogok, és addig nem állok fel.
Ezt biztos valami productivity coach-tól hallottad ezt a dolgot, hogy így kell csinálni, ez így nem működik. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy Roland, most azonnal mondjál valami vicceset. És lehet, hogy tudnám, mert van a tarsolyodban egy, de úgy, hogy találj ki most egy viccet, ez nem működik. Tehát a kreatív folyamatot nem lehet sürgetni. Ez úgy van, hogy az ember elmegy valahová, beül egy kávézóba, és átér egy hangulatot, és azt mondja, hogy na most kb. Ezt tudnám folytatni, ezt a novellát. Vagy most csak naplót írok, mert semmit nem folytatok. Vagy most van egy sztorim, amit amúgy is le akarok írni, stb. Még olyan is van, hogy képzeld el, az egyiket nem tudtam megírni, és sokszor nekifutottam, és nem sikerült. És csak akkor sikerült, amikor belehelyezkedtem a szereplőbe. Tehát ezt azt hiszi az ember, hogy ezt csak a tankönyvben mondják így, de nem, működött az, hogy én voltam a nagypapa, megfőztem a teát, odaálltam az ablakhoz, néztem a naplementét, és a saját nem létező unokámhoz beszéltem. És ekkor megindult a kisvonat, és ment a novellaírás.
És pont ez lett volna az utolsó kérdés a végére, vagy valami hasonló, hogy ezekben a novellákban, vagy a korábbi novelláidban, vagy a verseidben, te magad mennyire vagy?
Ugye mindegyik, vagy majdnem mindegyik egyes szám első személyben van, hiszen te álmodsz, tehát te vagy az álmodó. Igen, általában valahol a főhős, vagy a nagy mellékhős szerepe az sajnos rajtad van, hát te álmodtad, de igyekszem úgy, hogy a történet legyen a lényeg, és ne az az egy hős. Sőt, de tipikusan azt szeretem mondani a főhősről, hogy ő tulajdonképpen egy jelentéktelen ember, akit előráncigáltak, vagy beledobtak egy sztoriba. Tehát annyira hangsúlyos ez, hogy az egyik esetben a másik szereplő az Ady Endre. Tehát valószínűleg, ha Ady Endre az egyik szereplő, akkor nem én vagyok a fő. Úgyhogy az egyébként rögtön a második novella, és azt a rajz miatt fogjátok szeretni.
Most van egyébként olyan novella a tarsolyodban, ami otthon van, készen van, le van írva, de még nem látott napvilágot, vagy minden megírt novellád, versed, az már közkincsé lett?
Hát definiálni kéne, mi az, hogy napvilág, mert pályázatra van, hogy be akartam adni, és nem választották be, az tulajdonképpen egy nagyon pici napvilágot látott, mert a szerkesztő előtt volt, a könyve meg nem került be. De van olyan is, igen, amit még senki nem látott, illetve amit csak a Petra látott, olyan is van.
Dénes, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen, hogy írhatok nektek.
Lapozgatom órák óta ugyanazt a főzetet, nem tudom már elolvasni, mert minden betű kiesett. A testem belül üres lett, de érzem, hogy valami vár. Ma már rám. Elenged a képzelet, csak mondd ki végre, ég veled, csak annyit mondj, hogy ég veled. Látom a fényeket, többé nem tévedek. Mi az, ha nem csupán csak a képzelet? Fog mindkét kezem, hogy azt kérhessem. Ne játsz velem. Lehet, hogy vétekek ározunk, ahogy egy penge élen táncolunk. De szemem a szemedbe ér, és kezem a kezedbe fér. Ha elrontanak
lesz majd éjjel. Elenged a képzelet, csak mond ki végre, ég veled, csak annyit mondj, hogy ég veled. Elenged a képzelet, csak mond ki végre, ég veled, csak annyit mondj, hogy ég veled. Látom a fényeket, többé nem tévedek, mi ezt a nem csupán, csak a képzelet. Fog mindkét kezem, hogy azt kérhessem. Ne játsz, ne játsz, ne játsz, ne játsz velem.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, amiben most a programajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál? Szia, Laci!
Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is visszanézhető a Nagy Enyedi Két Fűzfa című magyar történelmi film, amire tisztán emlékszem, Roli, én még gyerekként láttam, és magyar történelmi film, én nem értem, miért ennyire engem még nem fogott meg. Én imádtam. Na hát arról szól, hogy az Enyed és Felvinc közötti úton egy patak partján két hatalmas fűzfa áll. Históriai emlék fűződik hozzájuk, ezt az emléket eleveníti fel a történet. A Kuruc-Labanc háború idejéből bemutatja, hogy hogyan mentették meg a várost a kollégium diákjai, és valami annyira jó a képi világ, hogy engem gyerekként nagyon megfogott, ajánlanám mindenkinek.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszi, Roli.
Rá, hogy körbe táncolhat a szomszédság. Bemerítem magam végszertre, csak a kibelőlem, amitől félek. Kiteregetem, ami már száraz, a szám nem számíthatok rád. Innentől egyedül maradok, és még a magány is jobb társ, mint te voltál. Tól a távol lét kifelé magam szeretem. Hozom ilyen veri, aki élvezem magam, meg se csinálod. Féltékeny a falból elő szemekben mérik, hogy mennyire vagyok értékes, lesz rám a világon, most mi lesz, felgyújtom a környéket, töredik itt összes sopram, elteszem, felfogom, hogy nincs gond velem. Úgyhogy én ismertem majd a gazdatestet, játszhatunk hatása, hitelesebb, egysebbre kész a vidék, viszi haza az, akit feltiszta érzelmeket. Én mindig ide várom, csak ne találjon, bennem az az összetákot, önértékelésem nem veszem fel, várol, amit kell megváltott, azt mindig tisztáznom kell ki magából, aminek még nem kéne volt képe, elhittem, hogy az mi emberi, aki élvezem magam, mert se csinálok. Féltékeny a falból figyelő szemek felmérik, hogy mennyire vagyok értékes, lesz rám a világom, most mi lesz, felgyújtom a környéket, töredék itt összes röpröm, elteszem, felfogom, hogy nincs gond velem. Se csinál,
magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a